Folytatódik is a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Mai vendégem Gyulasi Gina és Kocsisen Brigitta, és hát egy önismereti fűzőtáborról beszélgettünk az elmúlt percekben, és a következőben is arról fogunk, hogy mennyire fontos is megőrizni a mindennapok kihívásai közepette önmagunkat, mennyire fontos figyelni önmagunkra, és milyen jó, hogyha mi közben jól is megtanulunk főzni.
Ti mit tanultatok meg az elmúlt időszakban? Mennyit épültetek?
Én a kollektívának az erejét azt nagyon érzem. Tehát azt, hogy mindez csoportban történik, én ugye általában szoktam tréningeket is tartani, de főképp egyéni konzultációban segítek. És teljesen más az, amikor egy csoport van ott. Tehát én hiszek abban, hogy nem a coachnál van a bölcsekköve, meg nem is a pszichológusnál, és hogy mindenki hozzá tud adni egy-egy nézőpontot, egy-egy perspektívát, és annyira gyönyörű, hogy sosem tudjuk, hogy melyik mondatunkkal, vagy nézésünkkel, vagy csak egy megsimogatom a vállával, adok neki annyit, olyan lökést vagy olyan támogatást, azt mondom, hogy egy magot elültetek benne, ami ki tudja, hogy mivé csirázik ki. És ez óriási erő, amikor nem csak egy-egy ember találkozik, hanem hogy sokan együtt.
Nekem az önbizalom. Én a mai napig úgy kezdem a tábort, hogy hú, nem vagyok benne biztos, hogy meg tudlak edzeni benneteket.
De édesem tényleg mindig ezt mondja.
Nem tudom, nagyon-nagyon sok főzőkurzus után még mindig nem hiszem el, és így volt az első tábor is, amikor valószínűleg teljesen hülyének néztek, mert úgy indult, hogy kitaláltam, hogy legyen ez a tábor, beírtam a naptáromba csak egy szabad időpontra, felhívtam a helyszínt, hogy jönnék egy ilyen táborra, és mondták, hogy hát egy időpont van szabad, és az pont az volt, ahova nekem be volt írva a naptárba.
Véletlenül.
Hát akkor megérkeztünk, és amikor ott voltunk a táborban, és álltunk a kertben egymással szemben egy körbe, és így zokogásban törtem ki, hogy nem hiszem el, hogy itt vagyunk, és mindenki így nézett, hogy jó, szegény lány. És tényleg, semmi önbizalmam nem volt akkor még, elkezdtem csinálni, amit jónak láttam, és mindig egyre több önbizalmam van a végére, hogy jó, hát azért csak meg tudom csinálni, és szeretik, és visszajönnek, és volt olyan, aki már harmadszor jött ismétlőként, ami azért elég nagy megerősítés.
A főzés részét szerettem volna egy kicsit kibontogatni, mert most beszéltünk az önismereti részről, de hogy egyébként a főzés, vagy a gasztronómia rész, az hogy épül fel? Azért te vagy a felelős akkor, ha jól látom.
Abszolút, igen.
Igen, a velem főznek, és úgy raktam össze a menüsorokat, hogy azért annak is van egy kis mögöttes jelentése. Például pénteken könnyű, gyorsan elkészíthető vacsorát tanulunk, hogy nem csak azért, hogy ott megérkezünk, és ne kelljen az egész estét a konyhába tölteni, hanem azt is megmutassam, hogy nem feltétlenül kell a főzésnek mindig arról szólni, hogy órákig állunk a konyhába, hanem gyorsan valami izgalmasat készítünk. Szombaton délben mindig én főzök a táborozóknak, akkor nem együtt főzünk, azért, hogy megtanulják, hogy tessék elfogadni. Rettenetesen nehezen teszik ezt. Jaj, csak megterítek, nem kell ülj le. Jaj, de segítek. Nem, köszönöm. Csak várjál, mindjárt meg fogsz kapni mindent. Hajd, hogy kiszolgáljanak. Nagyon nehezen megy nekik. Tehát nagyon ritka az, még aki azt mondja, hogy ó, hát nekem ez nem jelent problémát, azért oda jön, hogy a világot azért kirakjam. Nem kell, köszönöm, pihenjél. És ez egy nagy tanulás nekik. Akkor szombaton délután van a nagy főzés, amikor a borkostolóhoz 4-5 fogást is elkészítünk. Ott jobban belemegyünk az ilyen technikai részekbe, többfélét tanulnak, és vasárnap reggel meg egy bráncsot készítünk. Ott is azt mutatom meg, hogy úgy lehet vasárnap, nagy vasárnapi reggelit készíteni, hogy nem kell miatt a 4-kor vagy 5-kor felkelni, hanem az gyorsan is el lehet készíteni, és ugyanolyan jó lesz, és ugyanúgy örülhet neki a család.
A másik pedig, amit én nagyon szeretek, amikor, ugye nyilván én is részt veszek ezeken a főzős részeken is, hogy nem csak az idő egy faktor, hanem szerintem a pénz is. Tehát, hogy sokan azt gondolják, hogy baromi drága ilyen különleges fogásokat készíteni. Ugye Gina alapvetően az olasz konyhát és annak az érdekességeit mutatja be, bár néha becsempész más kulináris érdekességeket is, és hogy mindig elmondja, hogy egyébként ezt az alapanyagot lehet mással helyettesíteni, vagy hogy lehet fenntartható módon, hogyha marad valami az előző napról, azt, hogy tudod ebben felhasználni. Nyilván ebben az is segít, hogy Badacsonyban egy olyan helyen vagyunk, ahol elég nehéz pótolni, hogyha valami elfogy, és éppen ezért nagyon jó azt is megmutatni, hogy igen, hogy megérkezünk valamennyi alapanyaggal, általában elég sokkal, hogy a Gina ezt jól megtervezi előre, de hogy ami az előző napról megmaradt, azt hogyan tudjuk a másnapi menüben felhasználni, hogy ne legyenek hulladékok. Úgyhogy én szerintem ez is nagyon hasznos.
Hova nőheti ki ez magát szerintetek? Tehát most Badacsonyban vannak a táborok, említettétek, de lehet, hogy akkora igény lesz rá, mondjuk ezután a beszélgetés után, meg főleg, hogy azt kérik, hogy legyen Debrecenben, Kecskeméten ilyen tábor, Miskolcon, és be kell járni az egész országot.
Nagyon szívesen megyünk, külföldre is nagyon szívesen megyünk.
Úgy mondani szoktam, pont ráérek.
Nyilván gondolom, hogy egyre nagyobb az igény. Tehát ahogy minél többen megismerik, és ez az igazi ilyen, nem kell neki reklám, mert hogy szájról szájra terjed, és ettől jobb nincsen.
Igen, tényleg azt látni, hogy egyszer valaki eljön, legközelebb hozza a barátnőjét, aztán a barátnő is hozza a barátnőjét, ez fantasztikus érzés, és tényleg nagyon nagy visszaigazolás nekünk. Aztán a felelőtlenül elejtett mondatom, hogy hát jövő össze csinálhatnánk egyet Toszkánában, és ott a kis csoportunkban már a hashtag Toszkána 2024 ősz megy, és hogy így teljesen készpénznek veszik, hogy akkor jövő össze megyünk Toszkánában.
És szervezed?
Hát lassan neki kellene állni, mert óriási rajta van nyomás.
Tudjuk, hogy eddig egyébként mennyien vettek részt úgy összességében a táborokban, és mennyire lenne igény? Mert nyilván gondolom, hogy most azért van egy létszám limit, de hogyha így ez ilyen tényleg ilyen kisgömböc módjára fog majd így nőni, hogy egyik ragad a másikhoz, akkor határa csillagos ég.
Hát proféta szóljon belőled. Nem számoltuk össze, de az tény, hogy az őszi táborokat már nagyobb létszámmal tervezzük, mert eddig 8 volt a maximum, de tudjuk ezt még tovább bővíteni, a ház lehetővé teszi, ahol tartjuk. Úgyhogy igazából még bármi előfordulhat, rajtunk nem múlik.
Meg ugye nagyon érdekes kérdés az, hogy egy csomóan vannak, akik eljönnek, és azt mondják, hogy igazából ők már az előző táborokra is szerettek volna jönni, csak mondjuk nem volt jó az időpont, vagy más akadályoztatásuk volt. Tehát, hogy nem is tudjuk, hogy hány ember van, aki esetleg gondolkodik rajta, hogy szívesen jönne, csak mondjuk még nem jelezte felénk, úgyhogy ezt itt tényleg nem lehet megtippelni sem szerintem.
Mennyivel kell amúgy hamarabb meghirdetni a táborokat? Tehát szervezni mennyire nehéz?
Nehéz. Például a nyár elejé, a júniusi tábor, az meghirdettük és megtelt szerintem nagyjából, így az olyan nagyon gyorsnak tűnt.
Igen.
Nyár közepén, júliusban ott kevesebben is voltunk, és az is elég lassan jött össze. Látszik, hogy ott mindenki elmegy nyaralni, mindenki inkább a családdal van. Az őszi tábort, azt meghirdettük, és ott is így hirtelen majdnem teljesen tele lett, mert ősszel meg megint csak nagy igény van arra, hogy mindenki letudja a suli kezdést, meg itt az ősz, és fú, valamit még kellene csinálni, mert hiányzik a nyár, és akkor az őszire megint többen jöttek, úgyhogy ezért tervezzük jövőre inkább a tavaszi táborokat.
Lehet, hogy rosszul érzem, de nem biztos, de olyan, mintha téged még mindig meglepne ez a siker. Kicsit olyan nekem, mintha a Gina meglepődne azon, hogy megírtok, és vannak rá jelentkezők, és megtelt a csoport.
Hát ez az önbizalom hiányom.
Te vagy rajta legjobban meglepődve, hogy ez erre szükség van.
Én mindig meglepődök. Oda megyünk, és ott van az a sok csillogó tekintetű, mosolygós hölgy, akik boldogok, hogy ott lehetnek velünk, és én mindig meglepődök ezzel. Persze nagyon boldog vagyok, de régen jól látod.
Mi lehet a forduló pont, az átfordulás? Mikor hiszed el, hogy ez működik?
Ez egy jó kérdés.
Riginek még egy kicsit dolgozni kell rajta.
Mi lehet a forduló pont, az átfordulás? Mikor hiszed el, hogy ez működik?
Ez egy jó kérdés.
Riginek még egy kicsit dolgozni kell rajta.
Azt jutott eszembe egyébként, ezt így hallgatva, hogy ha már forduló pont, vajon miért nem hamarabb? Ezek a fordulópontok miért nem hamarabb jönnek? Vagy ti pontosan azon a fajta elven gondolkodtok, hogy minden akkor történik az ember életében, amikor ő készen áll rá, vagy éppen hogy készen áll rá, ott áll a kapuban, és hogy mindennek megvan a pontos ideje. Meg. Csillagok most álltak úgy össze.
Én elmentem egy főzőiskolába, hogy szakács végzettséget szerezzek, és ott kértek fel az első főzőkurzus megtartására. Tehát én magamtól biztos, hogy soha nem gondoltam volna arra, hogy én másoknak főzést tanítsak. És aztán elkezdtem csinálni az első egyestés kurzusokat, úgyhogy ez is kellett hozzá, hogy egyáltalán ebben gondolkodjak. Úgyhogy igen, mindennek meg volt az ideje, hogy pont akkor mentem arra, abba a főzőiskolába, ahol pont volt valaki, aki keresett egy embert, aki olasz esteket tartana. Igen, volt ez. Hát 15 éve még rettenetesen fiatal voltam, úgyhogy még biztos, hogy nem mertem volna egy ilyenbe belevágni. És én igen, úgy gondolom, hogy az, hogyha valamit odázunk, akkor az a félelem. Nagyon-nagyon jól tudok félni mindent, minden miatt izgulok, és emiatt halogatok. az életem bármely területén képes vagyok erre, úgyhogy szerintem, hogyha valami nem történik meg időben, akkor az a félelem miatt van, és nem csak nálam, hanem nagyon sokan félnek, és rengeteg energiát fordítanak arra, hogy ellenérveket gyűjtsenek, ahelyett, hogy összegyűjtenék a proérveket, és lépnének egy nagyot. Ebben én is erős vagyok, igen.
Ezen hogy lehet coachként segíteni?
Azon mosolyogtam közben, miközben ezt a Gina mondta, hogy ugye mi az, amit nem tudok nem csinálni, hogy a másik dolog, amit nem tudok nem csinálni, hogy általában így jönnek hozzám ilyen emberek, és akkor azokat így lelkesítem. Szóval szerintem én ebben úgy jó vagyok, hogy én úgy nagyon tudok hinni egy ötletben, akkor csináljuk, akkor már össze is kötlek, megszervezem, beszéld meg, stb. Tehát, hogy ez ebben is szerintem jó vagyok. És amikor a Gina elmondta ezt az ötletét, tehát valójában ez a főzőtábor, ez az ő álma, tehát, hogy én ezt nem is akarom elvitorolni, és elmesélte nekem, sosem felejtem el, és akkor mondta, hogy milyen jó lenne a Balatonnál, de hát hol lehetne, meg hát nem tudom meg. És akkor én rögtön ráugrottam, hogy hát én tudok egy helyet, és akkor már adom is, összekötlek e-mailbe, fölhívtad, beszéltetek? Tehát, hogy szerintem mondjuk lehet, hogy az én lendületem volt az, ami Ginát ezen a fordulóponton átlendítette, hogy na jó, hát itt van ez a lány, ennyire hisz bennem, hát akkor próbáljuk már meg.
Annak egyébként utána néztem már, hogy mi köt össze a toszkán gasztronómiával?
Hát van egy nagyon erős Olaszország függőségem.
Ezt mondjuk megértem.
Igen, tehát szerintem nagyjából 7 éves lehettem, amikor átléptük először a szüleimmel az olasz határt, és akkor így megállapítottam, hogy akkor én most otthon vagyok. És így maradtam. 19-szer voltam például Rómában, a többi olasz utamat nem számolom. És megtanultam olaszul már középiskolában, főiskolán is tanultam olaszul, és kint, tehát hogy nem volt példátlan az sem, hogy kimentünk Olaszországba, és én ott elmentem egy főzőkurzusra, és ott kintiektől tanultam főzni. Úgyhogy ez mind hozta magával azt, hogy nálam így adott volt ez az olasz kurzus, és hát valahogy, mint talán, már a nevem is azt mutatja, hogy mintha kicsit eltévedtem volna. Igen, így 1000 szálon kötődök Olaszországhoz, de tudok főzni magyar ételeket is.
A visszajelzések egyébként milyenek? Tehát, hogy akik voltak és megtapasztalták, hogy mennyire jó mondjuk egyszerű péntek esti vacsorát csinálni, és hogy mennyi mindent épültek, mondjuk az első táborokból, akik már jó pár hónapja voltak, mit mondanak, hogy mennyire tudod beépülni az, amit ott kaptak? Mert van, hogy ugye hirtelen jönnek benyomások, impulzusok, az ember tartja magát egy kicsit, aztán elsodorja az élet, de hogy nem tud úgy beépülni a mindennapi részévé válni, amit hall vagy tapasztal. De egyébként meg az lenne gondolom a cél, hogy ezt hosszú távon magukkal tudják vinni az emberek.
Az egyik visszajelzés, amiben én nagyon hiszek, amit Gina is mondott, hogyha valaki többször eljön, az azt jelenti, hogy ez neki nagyon sokat ad, vagy hogyha tényleg elhozza a barátnőjét, testvérét, anyukáját, hogy másnak is meg akarja mutatni ezt az élményt. Illetve nagyon érdekes az is, hogy akik több táborban is részt vettek, én coachként figyeltem őket, hogy mennyire máshol tartottak már a saját folyamataikban mondjuk néhány hónap elteltével. Tehát, hogy pontosan láttam azt, hogy hiába csak egy hétvégét töltöttünk el, de ott valamilyen magok elültetődtek, és amikor most visszajött, már sokkal befogadóbb volt, bizonyos kérdésekre teljesen máshogy reagált, mint mondjuk pár hónappal korábban, és vannak többen is, akik mondjuk utána megkeresnek, hogy akkor egy egyéni coachingban bizonyos dolgokat vigyünk tovább, és ennek is mindig nagyon örülök, mert én tényleg azt gondolom, hogy ez egy hétvége az pont egy magültetésre elég, de ha abból valami elindul, az valami csoda jó.
Azt jutott eszembe egyébként, hogy nyilván most akkor Ginát mondom, hogy neked ez egy, ha én jól gondolom, ez egy ilyen komfortzónán kívüli történet volt. Tudom, hogy nagyon divatos most ez a szó, de még jobbat nem nagyon találtak ki rá. Tehát, hogy valami olyan dolog, ami azért neked is egy kihívást jelentett, vagy jelenthet még akkor a mai napig is, mert vannak meglepetések, hogy ez egyébként jó és működik. De hogy azon gondolkodtam, hogy ha olyan emberek mennek hozzátok, akiknek szintén vannak ilyen kis álmai és elgondolásai, és nem merik azt megtenni, kicsit még azért a félelem erősebben dolgozik, mint a bátorság, akkor azoknak hogy tudtok segíteni? Mert ez egy olyan szép példa arra, hogy jön valaki, akinek vannak gondolatai, találkozik valakivel, aki be tudja robbantani a motort, és ezt el is hajtanak jó gyorsan. De hogy nagyon sokan vannak ilyen kis dédelgetett álmokkal, szerintem ebben az országban is, itt a mi környezetünkben is, hogy olyan jó lenne, ha mindenki mellett lenne valami ilyen, vagy előtt ilyen példa, és mellett ilyen kis energia, és löket, hogy gyerünk, csináld meg, próbáld ki, és lehet, hogy néha félni fogsz, és lehet, hogy néha különleges lesz az érzés, de hogy meg kell próbálni.
Csak azt tudom mondani nekik, hogy ugorj. Nekem mindig ezt mondta a mesterem. Tudom, hogy de annyira félek, mert mi lesz, hogyha ez sem? Ugorj! De mi lesz? Ugorj! De ezt tudom én is csak mondani, hogy ugorjanak.
Nem egy mesterhez járunk, nekem másik mesterem van, de neki is van egy mondása, amit így, hát most nem fogok szó szerint idézni, de mindenki ki fogja találni, hogy mit jelent. Ő mindig azt szokta mondani, amikor az ember így bizonytalankodik, hogy hát tapasztalj meg. És hogy ezért jöttünk ide a földre, tehát hogy ki kell próbálni. Vagy én például azt szoktam mondani a klienseimnek, hogy a kanapén ülve, elmélkedve rajta nem fog kiderülni, hogy működik-e. Próbáljuk meg, lehet, hogy nem, de akkor nem lesz benned a mi lett volna ha érzés. Ha nem megpróbáltad, nem működött. Tehát amíg valami motoszkál és nem tudod letenni, addig azzal dolgod van, és akkor azt csináld, próbáld ki, tegyél egy próbát, ugorj.
Éppen ugye az előző adásban a Vásári André volt a vendégem, és vele beszélgettünk arról, hogy vajon miért nem jönnek hamarabb az életben ezek a fordulópontok is. És én valahogy arra a megoldásra jutottam, vagy elgondolásra jutottam, hogy néha talán gondoljuk csak, hogy akarunk valamit, de hogy talán nagyobb a félelmünk. Én ezt úgy fordítottam le magamnak, mint hogyha a szívünk meg az agyunk ilyen eltérő ütemben akarná, hogy kell, nem kell még, és akkor valahol itt bent nagyon akarjuk, hogy legyen már áttörés, de hogy egyébként meg annyira nem akarjuk ezt az áttörést. És hogy ha ez a kettő összeér, akkor lehet ez a fajta siker. De akkor már nem kell félni.
Meg szerintem, ameddig valamit nem próbálunk meg, addig él a fejünkben róla egy ilyen illuzórikus kép. Tehát nagyon sokan vannak, akik például olyan kérdéssel keresnek meg engem egyéni coachingban, hogy mondjuk egy multinál dolgoznak, jó fizetésük van, de hogy ők vállalkozni szeretnének. És akkor de hát, hogy is az valami teljel mézzel folyó kánoán lesz, ha ők végre vállalkozók lesznek, hiszen ők olyan jól dolgoznak, olyan jó ötleteik vannak, annyira jól meg tudják szervezni a munkát, és akkor mindig visszakérdezek, hogy oké, de ha egy hónapban csak 50 000 forintról tudsz számlát adni, az oké lesz? És az is oké lesz, hogyha mondjuk beteg vagy, akkor nem kapsz fizetést, meg ha elutazol, akkor sem. És én azt gondolom, hogy amikor valamit már úgy tudunk akarni, hogy annak a nem kívánatos részével is, vagy annak a nehéz részével is, és valójában realitásában látjuk azt a valamit, nem csak az illuzórikus képet, akkor tud szerintem megérkezni, amikor elfogadom ennek az árnyoldalát is. Mert ugye amit élünk, annak pontosan ismerjük az árnyoldalát, de amire vágyunk, ott azt hiszük, hogy nincs is árnyoldal. És amikor azt mondjuk, hogy de, látom az árnyoldalt, és azzal együtt is kell, szerintem akkor tud megérkezni.
Már elfogadás is másik oldal, hogy a ti életetekben, a műsorvezetői minőségben, a kommunikációs vezető, kommunikációs szakember minőségben, ez hogyan tudod beintegrálódni? Tehát mondjuk mennyire fogadta el a környezetetek azt, hogy most még 3 napra elvonulok Balacsonyba a főzőtábort és ismereti tábort tartani. Tehát, hogy így mennyire tudott ez így belesimulni a rólatok alkotott képbe? Vagy hogy te éppen nem műsorvezetőként dolgozol, vagy olyan minőségben, hanem coachként segíted az embereket a saját útjukban előre?
Szerintem rám kicsit ilyen UFO-ként néznek.
Akkor nincs is veled semmi baj. Igen.
De egyébként meg volt már olyan kolléganőm, aki eljött táborba, mert látta, hogy ezzel foglalkozom, ismert a munkahelyről, és ez nem riasztotta el tőle, hogy eljöjjön a táborban. Úgyhogy nálunk ez szerintem teljesen jól működött, inkább érdeklődőek. Úgyhogy látják, hogy van valami más is, amivel foglalkozom.
Nálam meg szokták kérdezni, hogy de hogy ez annyira más a coach meg a műsorvezető, és én mindig rácsodálkozom, mert hogy szerintem meg annyira ugyanaz. Tehát, hogy én a műsorvezetést is mondjuk, ahogyan én csinálom, és hát mi is Ginával ugye a másik szakmánk mentén ismerkedtünk össze, és ő azért látott engem már egy párszor műsorvezetni, tehát, hogy én ott sem, ott is inkább figyelek, vagy ott is inkább kérdezni próbálok, vagy belesimulni annak a szervezetnek a működésébe, és azokat a dolgokat kihangsúlyozni, ami ott fontos, mint sem én magamat mutogatni, vagy szerepelni. És azt hiszem, hogy a coaching az pont ugyanerről szól, hogy nagyon gyorsan egy adott emberre ráhangolódni, azt kihozni, ami neki fontos, jókat kérdezni, figyelni, tehát, hogy én szerintem a különbség az csak maximum annyi, hogy más ruhában vagyok, meg van-e kamera, vagy nincs, de hogy egyébként működés szempontjából szerintem nagyon hasonló, legalábbis nekem, vagy én bennem így ért össze ez a kettő.
Nekem is inkább csak egymást segíti, vagy hát a kommunikációs múltam segíti a kurzusokat, mert bár elmondom, hogy mennyire izgulok, és semmi önbizalmam nincs, azért amikor oda kiállok 8 ember elé, átkapcsol az egész, és akkor elmúlik minden aggodalmam, és mondom. Úgyhogy akkor azért már a kommunikációs tapasztalat az sokat tud segíteni.
Hát meg a szervezési tapasztalat, tehát hogy Gina olyan pikpak intézi, hogy ki mit, hol, merre, meddig, mi történik.
Soha nem adok feladatot senkinek. Én mindig azt mondom, hogy elmondom, hogy mi a feladat, játsszatok le, hogy ki mit csinál. Nekem az is rendben van, hogyha valaki most éppen csak leül egy pohár borral, nekem az is rendben van, hogyha megosztjátok egymás között, hogy ki darabolja a hagymát, nem adok feladatokat, és még eddig mindent elvégeztek, mindig mindennek volt gazdája.
Mikor lesz a legközelebbi tábor?
Tavasszal, de még nincs időpontunk, annyira messze van, meg annyira közel van még az utolsó, hogy most egy kis időt adtunk magunknak, ugye hát el kell dönteni, hogy akkor jönnek-e a fiúk is, vagy csak a lányok, de ha jönnek a fiúk, akkor 2 hétvégét kell találnunk.
Decemberben karácsonyi időszakban nem terveztek valami rövidet, legalább egy karácsonyi menü kapcsán?
Hát erre nem gondoltunk, őszintén szólva, mert hogy én bennem egy kis félelem van, de hát ugye tudjuk, hogy a félelem az csak visszatartó erő, hogy vajon karácsony előtt az emberek el tudnak-e szakadni egy hétvégére, vagy annyira benne vannak ebben az évvégi hajtásban, meg a másra figyelésben, hogy nem.
És azért arra is kell figyelnünk, hogy ennek van költsége egy ilyen tábornak. Próbáljuk alacsonyan tartani, tehát főleg a balatoni szállásárakhoz képest, azért próbáljuk úgy megoldani, hogy ne legyen drágább, mintha csak lemennél egy hétvégére a Balatonra, és ez karácsony előtt szerintem nem feltétlenül fér bele, úgyhogy erre is figyelnünk kell, hogy azért milyenek a piaci igények, és tavasszal szerintem ez sokkal jobban megoldható a családoknak, a hölgyeknek, és tényleg az, hogy nincs rajtuk az a nagy nyomás, az a rengeteg feladat, amivel amúgy se tud megbirkózni, most, hogyha még így belegondolsz, hogy december második hétvégén, amikor még nincs feldíszítve a lakás, nincs a gyereknek ajándéka, és nem tudom, még közben mindjárt itt a téli szünet, arra is készülni kell, stb., ott nem nagyon fér bele ez.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgethettünk, meg hogy elindítottátok a szeretetet.
Nagyon köszönjük, és várunk téged is szeretettel.
Köszönjük szépen.
Ennyi volt mára a Lélektér. Én nagyon szépen köszönöm a vendégeimnek, Gyulasi Ginának és Kocsisen Brigittának, hogy itt voltak és az önismereti főzőtáborról beszélgethettünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatók, egy hét múlva is. Én itt leszek és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Végvanda.